Szép napot kívánok mindenkinek, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Szenzor. Annak is egy különleges kiadása mondhatni, hiszen Bogdán most nincs itt a stúdióban. Itt van viszont két szakértő jó barátom, akikkel gaming témában fogunk sok dologról beszélgetni. Egyrészt köszöntöm Bényi Lászlót, alias Gretet.
Szia Csaba, köszöntöm a hallgatókat.
Illetve itt van Gáspár József is velünk a stúdióban.
Szia Csabi.
Két fontos témánk is lesz. Azért fontos egyébként, mert aktuális témákat próbáltunk gyűjteni, de abszolút gaming, hiszen mindkét úriember a gaming világából jött, ugye ezzel foglalkozó újságírókról van szó. Az egyik, ami a műsor első blokkját adja majd, az a konzolos körkép, vagy ilyen konzolos piackép bemutatása. Ugye megint lehet PlayStation 5-öt kapni itthon, mert van raktárkészlet, és ennek kapcsán viszonylag sok kérdést kapunk is, meg látunk is a neten, hogy milyen konzolt érdemes választani, úgyhogy ezt fogjuk végigbeszélni, hogy mi van egyáltalán még piacon, és melyiknek mi a sajátossága. A műsor második felében pedig egy kicsit hardcore-abb játékos témát veszünk elő. Az elmúlt években egyre több régi játéknak jelent meg újra gondolt, felújított változata, és hát ő elég nagy a szórás, hogy melyik milyen minőségű és mennyire hozzák a régi élményt, úgyhogy erről fogunk majd bővebben beszélni, de most a konzolokkal kezdünk, maradjanak velünk, már is kezdünk.
Agyvihar. Elmondjuk a véleményünket.
Hány éves már a PS5? Most ezen gondolkodom. 3, nem?
Nem, szerintem most lesz még csak 2 éves.
Most lesz 2?
Karácsonykor.
De már viszonylag régen piacra került, és hát ennek ellenére nekem nincs olyan nagyon sok barátom, akinek van. Ennek ugye egy készlethiány is az oka, de ez megszűnni látszik, úgyhogy igazából tényleg aktuális a kérdés, hogyha valaki most játékkonzolt szeretne vásárolni, akkor milyen irányba mehet el. Az alapokat nyilván sokan tudják, alapvetően 3 irányba lehet elindulni, el lehet menni a Sonyhoz PlayStation-t venni, a Microsofthoz Xboxot venni, illetve a Nintendohoz Switch-et venni, és szerintem a legegyedibb konzol most az mindenképpen a Switch, és talán ezzel is kéne kezdenünk, hogy mi az a Switch, abban is több verzió van, ugye, és mitől más, mint a PlayStation vagy az Xbox?
Igen, a Switch a Nintendónak már a nagyon sokadik próbálkozása a konzolpiacon, ebben voltak abszolút piacvezető helyzetben, meg voltak hatalmas bukásaik is. A Switch az inkább az első csoportba tartozik, pont a napokban jelentették, hogy 111 millió gépet már eladtak, pedig még föl sem merült az, hogy esetleg ki kéne vezetni a piacról. A Switchnek talán a legkülönlegesebb dolga a játék kínálat mellett az, hogy ez egyszerre a Nintendo korábbi kézi konzoljainak, meg rendes otthoni tévén játszott konzoljainak az utóda. Tehát van egy kis dokkoló a tévére kötve, hogyha ott van a gép, akkor a tévén játszunk. Hogyha pedig kivesszük a dokkolóból, akkor magunkkal vihetjük a vonatra, repülőre, bárhova, és ott is szinte ugyanaz a grafikai megvalósítással lehet ezekkel a játékokkal játszani. Ez lehet a sikernek az egyik oka, hogy ez tulajdonképpen két piacot szolgál ki egyetlen egy hardverrel, a másik pedig a játék kínálat, ami mióta a Switch a piacon van, rekordokat döntögetnek az eladások, és elképesztően sok díjat, évjátéka díjakat is begyűjtenek a Nintendo saját készítési szoftverei.
Ugye erről pont beszéltünk itt az adás előtt, hogy Jocsi, szerinted a legnagyobb különbség talán, és a legdöntőbb érv amellett, hogy valaki A vagy B konzol mellett tegye le a voksát, pont a játék kínál. Tehát, hogy ebben van különbség, és ugye a Nintendo itt teljesen más utakon jár.
De ez már elég régóta, tehát mióta a Wii kijött, ami kb. A Nintendónak egy ilyen vagy bezárunk, vagy siker opciója volt, azóta a Nintendo teljesen más úton jár. Szerintem ők azért felismerték, hogy a két nagy közül, vagy a két nagy melléjük nem fognak mi felérni, és egy kicsit innovatívabban közelítik meg ezt az egészet. És amit a Gret is mondott, ez teljesen igaz, hogy a Nintendo, és ez is érdekes, hogy a saját játékaival kezdi ezt az egész utat mindig, amiket ad a konzol, és a Wii esetében például ezek voltak a legnépszerűbbek nagyon-nagyon sokáig, a tenisz, a bowling, meg ugye ott a mozgásra volt ráépítve. A Gretnek a technikai leírását egy dologgal kiegészíteném, hogy itt a kontroller szerves része például a konzolnak, tehát két kontroller van, két szín, amiben vannak ilyen mozgásjátékok, nem tudom, mondjuk pont egy ilyen párviadal, egy rendes ilyen revolveres párviadal, és akkor kiemeli fel előbb a kontrollert, mint ahogy egy rendes ilyen összecsapáson lenne, van nyugaton a kocsmából kilépve, és ezek ilyen vicces dolgok. Ugyanakkor nyilván a másik két gyártónál, hogyha elmegyünk, akkor sokkal inkább azt látjuk, hogy technikára van kiélezve a 4K felbontás, az a típusú HDR világítás, technológiai támogatás, 120 Hz, mindenféle fajta gyakorlatilag support, amit lehet. Ugye nagy kritika volt annak a PlayStation-nél, hogy a programozóknak nem volt egyszerű arra az architektúrára fejleszteni a PS3-ra, akkor szépen a PS5-re elérték azt, hogy igen, ők úgy reklámozzák magukat, hogy a játékosoktól játékosoknak, más kicsit a menü átalakítás. Na de nap végén, hát, ha most mindent az egészet egy ernyő alá vesszük, akkor igen, áll én tartom azt, hogy ha valaki választ, akkor a két konzol között most már erőben nincs akkora különbség, hanem meg kell nézni, milyen szolgáltatások vannak körülötte, az kinek a pénztáncájához illik, és milyen játékkínálat van, mert ugye mindig vannak exkluzív címek, elég mondjuk csak a Forzát és a Gran Turismo-t, a két-két autós játékot említeni, ami két külön vonal igazából, és kinek melyik tetszik, azt a típust érdemes választani, és akkor itt még kijön ugye a PES-ek, a különböző ilyen éves előfizetések, amivel nagyon sok játékhoz hozzáférünk, ennek a kínálatát is érdemes ugye szemügyre venni.
Erre mindjárt visszatérünk majd egyébként, mert ez egy új jelenség viszonylag, és tényleg döntő fontosságú szerintem. De térjünk vissza a konkrét konzolokra. Ugye a Sony vonalon még kapható a PS4, abból kapható a 4K felbontást is támogató PS4 Pro, illetve a régi Slim változat, ami egyébként nem a legelső PS4, mert még volt egy FET is, illetve van a PS5. Az Xboxnál hát ott egy kicsit, hogy mondjam, kevésbé követhető a számozás, ugye ott is megvan a PS4-gyel megegyező generáció, abból is több darab, illetve van a PS5-tel megegyező frissebb generáció, de abból van egy erősebb, meg egy gyengébb hardware-rel ellátott, és igazából az a helyzet, hogy mindegyik tudja futtatni a most megjelenő játékoknak a jelentős részét, tehát a cross-platform játékok az PS4-en, PS5-ön, Xbox One-on, Series-en ugyanúgy el fog futni, de mégsem ugyanúgy. És ugye említetted, hogy nincs óriási különbség a hardveres erőforrásokban, papíron azért van, ez jelentkezik egyébként a tényleges játék során? Tehát van-e olyan, hogy egy játék az mondjuk PlayStation-en sokkal szebb, mint Xboxon vagy fordítva?
Hát ez az előző generációban nagyon így volt, tehát ott a PlayStation mérnökei jobban eltalálták, hogy mi az az erőszint, amit a játékfejlesztők elvárnak. Ott a Microsoft konzoljának, az Xbox One-nak voltak nehézségei, és azért is adták ki később az Xbox One X névre keresztelt szupererős verziót, mert egyszerűen ők is érezték, hogy ez nagyon ciki, hogy minden összehasonlításból rosszul jönnek ki. A mostani konzoloknál a PS5 és az Xbox Series konzoloknál, főleg ugye az Xbox Series-ből is kétféle van, a nagyon erős X, meg az 1080p felbontásra tervezett S verzió, talán ez a legnagyobb különbségük. Itt sokkal kisebb az eltérés. Vannak olyan játékok, amik az egyiken jobbak, vannak olyanok, amik a másikon. Az Xboxnál azt érdemes szem előtt tartani vásárláskor, hogy 4K TV-ben gondolkodunk, esetleg 120 Hz-ben, vagy megelégszünk a esetleg sok ismerősömnél az van, hogy a gyerekszobába egy gyengébb Xbox Series S gépet vesz, mert a gyerekek ugyanúgy élvezik 1080p-ben is a játékot, mint 4K-ban, akár nem tűnik föl nekik, vagy nem annyira zavarja őket, inkább így mondom, hogy 30 frame-mel fut, 60 frame-mel, vagy esetleg még többel. A PlayStation 5-ből is kétféle verzió van, de ott az egyetlen különbség az, hogy az egyikben nincsen fizikai lemez meghajtó lemezolvasó, tehát ott csak digitálisan tudunk játékot vásárolni, de maga a két gép között nincsen teljesítménybeli különbség, ez szerintem egy nagyon érdekes ilyen filozófiai különbség a két gyártó között, hogy ki hogy próbál meg helyezkedni, hogy próbál olcsóbb verziót biztosítani.
Igen, ugye ezek a hercek meg, tehát nekem is azt gondolom, hogy a Nintendo pont bebizonyította, hogy említetted, hogy 111 milliót adtak el most a Switch-ekből, mert ugye azért a teljesség kedvéért hozzáteszem, hogy ott is van egy Lite változat, ami csak kézi konzolként igen, működik kvázi, tehát azt nem lehet bedokkolni és tévére kötni, cserébe olcsóbb, tehát, de egyébként teljesen ugyanazokat a játékokat tudja futtatni, nyilván azzal a különbség, amiben nem leszedhetők a kis kontrollerei, nem lehet például, mert a Nintendo-nál még ilyen kis papírdobozból építünk mindenféle dolgokat, a fizikai térben játékok is vannak, amik a kontrollereket használják gyakorlatilag szenzornak, a nagyon-nagyon érdekes koncepció ez is. De lényeg a lényeg, hogy PlayStation 4-ből is ilyen 120 millió körüli eladás van, ugye? Tehát, hogy...
Igen, a PlayStation 4 a Sony-nak, ha nem is a legsikeresebb hardvere, mert az még mindig a PS2, ami tényleg a Sony-t az legnagyobb konzolgyártóba emelte évtizedre legalább. De nagyon jó sikerült a PS4. mindenki azt hitte, hogy a PS5-tel ezt megismétlik, ami természetesen még lehetséges, csak ugye közben jött kicsit a Covid, és nagyon a chip hiány, ami teljesen megfogja azt, hogy hány millió gépet lehet ugye legyártani egy üzleti negyed évben, és a Sony-nak jelenleg ez a legnagyobb ellenfele, hogy tud újabb és újabb gyárakat beindítani, utánpótlást, nyersanyagot megrendelni. Mert igazából náluk, ahogy mondtad, hogy most megint kapható Magyarországon a PS5, ez is jelzi, hogy itt vagyunk közel 2 évvel a megjelenés után, és még mindig hiány van a gépekből, még mindig nagyobb a kereslet, mint a kínálat. Ez pontosan emiatt van, hogy nem tudnak eleget gyártani.
Igen, a gondolatomra visszatérve, mert közben az én fejembe is összeállt, tehát, hogy Switchből nagyjából eladtak ugyanannyit, mint mondjuk PS4-ből, holott a Switchnél nem a 4K-n, meg nem a 120 FPS-en volt a hangsúly soha, hanem a játék élményen. És talán ez is bizonyítja azt, hogy igen, tehát ha valaki játszani akar, akkor persze, tehát én is megnézem a YouTube videókat, hogy most melyiken szebb, meg amikor ott leállítják és kikockázzák, akkor ha nekem lenne valamelyik, biztos a szívem megdobban, hogy fú, hát az én konzolomon ez szebb, de a nap végén szerintem talán nem ez a lényeg.
Szerintem egyébként a számok egy picit csalókák. Tehát ahhoz, hogy ezt ugyanúgy almát az almához hasonlítsuk, itt azért tudnunk kell azt, hogy milyen stratégiát választ a két cég. És a PlayStationnek is, illetve a Microsoftnak is, és itt muszáj a hardware miatt megemlítenem azt, hogy ugye van mellett egy szolgáltatás csomag, és a Microsoft nagyon gyorsan rálépett a cloud gaming vonalra, ezt régóta tesztelik. Aminek az egyik lényege az, hogy igazából a régi Xbox One konzolokat be tudod vonni, és az új játékot tudod játszani, úgyhogy igazából a géped nem lenne képes rá, de a cloud az állítja ezt. Ami azt jelenti, hogy ugye ez a konzol, amit említettél, az S változat, az konkrétan egy ilyen belépő mindenkinek, aki meg tudja venni, és akkor igazából mindegy a hardware, ami benne van, mert úgyis majd a felhő számolgat neked. Tehát, hogyha azt nézed, a Microsoft igazából szétterjeszti ezt az ollót, hogy mindenkinél legyen ott a konzolja, és utána, mikor jönnek a fejlesztők, azt mondja, hogy az egész parkon lehet futtatni ezt, független az, hogy ez egy korábbi generációs, vagy éppen a legújabb generációs, mert az csak egy megjelenítő streaming eszköz. Most ehhez képest, ha így nézed a számokat, akkor ez egy nagyon okos figura a Microsoft oldaláról, hiszen gyakorlatilag összekapcsolja az egész létező hálózatot, hozzávéve ugye ez a szolgáltatás a PC-n is él, tehát ott még ezzel kibővíti, és akkor jön hozzá a Sony azzal, hogy elkezdi eladni a PS5-öt és a különböző konzolgenerációkat, ami nyilván egy hardware verseny, nyilván egy gyártás verseny, és ez a hiány ez valós, hiszen ez pont még rárakott a Covid, amikor mindenki otthon volt, mindenki szeretett volna játszani, berendelték, és paf, nyilván ezt a kínálatot nem tudta, ez a kínálat nem bírta lekövetni ezt a típusú keresletet, és zára gondolatként mindössze annyi, hogy értelemszerűen ez egy teljesen eltérő gazdaságpolitika, amit most látunk, és nem most látjuk majd meg az eredményeket, hogy kinek lett igaza a nap végén, ki húzza a jobbat ebből.
Igen, de azt hiszen látszik egyébként, hogy ugye szerintem mindegyik konzolgenerációnál annak idején mondás volt, hogy itt eleinte ezeket veszteségesen árulták, mert ugye a pénzt azt a játékokból fogják visszaszedni. Ugye a piac közben alakult, most már nem DVD-lemezeken, meg memóriakártyákon vannak a játékok, hanem ha mondjuk valaki egy Digital Edition-t vesz a PS5-ből, akkor hát nem is tudja belerakni, vagy hát belerakhatja, csak nem biztos, hogy utána működni fog a konzol. Átalakult minden, és ezzel együtt megjelent az, hogy ki honnan tud még valami havidíjas szolgáltatásból pénzt beszedni, és az a helyzet, hogy most a Sony is, meg a Microsoft is nagyon erős ebben. A Nintendónak van ilyen szolgáltatása a Switchre?
Igen, de ahogy mondjuk a hardvernek az ereje, ez is egy picit gyengébb, egy picit szürkébb, és cserébe sokkal, de sokkal olcsóbb. Ha jól
ilyen arányokat tudunk ugye mondani.
Igen, hát ugye a Game Passból van mindig egy ilyen nagyon kedvezményes ára az új beugróknak, de az csak néhány hónapig él, hogyha valaki nem használ új meg új e-mail címeket.
3 hónap, igen.
De a Switches ajánlat, amiben egyrészt az van benne, hogy ugye online tudsz egy csomó játékkal játszani, letölthetsz különböző exkluzív dolgokat kedvezménnyel, illetve ami talán az idősebb játékosok számára a legfontosabb, hogy egy csomó régi Nintendo, sőt Sega konzolra megjelent játékot is ugyanúgy le tudsz tölteni. Kisebb a kínálat, mint a két másik konzolon, és mondom, ezek csak is a régi játékok, tehát ilyen 10-20-30 éves játékok. Tehát ott is van, nem annyira fontos, mint a másik két konzolnál, ez is jelzi, hogy a Nintendo tényleg egy kicsit külön utas a másik két mi vagyunk a legerősebbek szellemben készült konzol gyártójának a harcától.
Azért fejtsük ki szerintem gyorsan, hogy itt milyen szolgáltatásokról van szó. Ugye a Microsoftnál a Game Pass nevű szolgáltatás, ez amiről beszélünk, a Sony esetében pedig a hát eddig PlayStation Plus néven futott, de most már ugye három csomag van, és ami a sima PS Plus volt régen, az Essential néven fut talán. Az online játék lehetősége az gyakorlatilag kötelező, tehát amennyire utálta ezt mindenki annak idején, most már a sok év alatt annyira megszoktuk, hogy igen, tehát ha másokkal akarunk online játszani, akkor bizony havi díjér vagy éves díjér olcsóbban, de elő kell fizessünk valamire. És ezt bővítették ki azzal, hogy a nagyobb csomagokban igazából rengeteg játék elérhető, és friss megjelenéses játékok is, ami megjelenik, és egyből belekerül a Game Passba, és nekem nem kell megvennem, valameddig benne van, addig tudok vele játszani, és igazából nem kell, hogy, hát most már elég horrorisztikus áron vannak ugye a játékok is, a AAA-s címek, hát egy komoly családi vacsora ára egy jó étteremben az amennyire játékot lehet venni, és egyébként nekem fura, hogy a digitális nem sokkal olcsóbb, mint a lemezes, pedig a lemezest ugye, ha már kijátszottuk, akkor használt piacon is lehet adni. Valószínű emiatt is vannak olcsóbb konzolok, amik nem fogadnak be lemezeket. Na mindegy, tehát teljesen átalakult ez a piac. Itt egyébként láttok különbséget abban, hogy milyen típusú játékosoknak szól mondjuk a Game Pass, mondjuk a PlayStation Essential, vagy igazából minden mindegyikben benne van, műfajilag.
Erős az átfedés a két szolgáltatás között, szóval itt nem igazán tudok különbséget tenni. Nyilván az egyik és nagyon fő szempont az, hogy itt vannak az exkluzív címek, tehát a Sony is ide behúzza, nem tudom, a God of War-t és azokat, pont a Gran Turismo-t, amit említettem, azokat a címeket, amivel ő sikeres lett, vagy nem tudom, mondjuk a Spider-Man. Tehát, hogy amilyen licenszekkel rendelkezik a Sony, és nyilván mint filmstúdióról is beszélek, vagy mint szórakoztatóipari cégről, ezeket mind behozza. És akkor efelől jön nyilván a Microsoft, aki beemeli szépen, és most iszonyatosan gyors felvásárlásokba kezdett fejlesztők terén, ezt tudjuk, akkor mondjuk a Bethesda például, akkor annak a játékait emeli be. És ezt még majd kifejtjük, hogy néz ki. Itt nagyon fontos egyébként, hogy miért jó a fejlesztőknek, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés abban, hogy értsük a szolgáltatásnak a fejlődését.
Jó, ezt lehet, hogy nem ma, mert kb. Egy percünk van.
Én csak egy ilyen koncepcionális különbséget gondoltam, hogy mondok, hogy a Sony az egyelőre úgy tűnik, hogy ez egy nagyon új szolgáltatás, hogy a saját játékaiból egy év után rakosgatja bele őket, a Microsoft pedig úgy dönt, hogy a legnagyobb, sőt minden címénél, hogy első naptól kezdve elérhetők a szolgáltatásban, úgyhogy itt van egy ilyen különbség.
Jó, megpróbálom akkor összefoglalni, mert rengeteg dologról beszéltünk, van három konzol van a jelenleg, a Nintendo teljesen külön pályás, teljesen más típusú nagy játékaik vannak, ha valakinek azok jönnek be, akkor nyilván egy Switch lehet a racionális választás, hogy most ő csak kézi konzolként vagy otthoniként is használná, az meg a válasz arra, hogy light vagy sima Switch, amire szükség lehet. A Microsoft és a Sony esetében pedig ott vannak az új generációs konzolok. Én nem mondanám teljesen egyértelműen, hogy most feltétlenül ezeket meg kell venni, mert igazából jelenleg még a legtöbb új játék, oké, egy kicsit gyengébb grafikával, de azért nagyon jó grafikával elfut az előző generációs modelleken is. De itt igazából talán inkább az exkluzív címek, illetve a hozzáadott ilyen játékbérlő szolgáltatásokban szereplő címek azok, amik döntő fontosságúak lehetnek, úgyhogy aki vásárlás előtt áll, az szerintem ezeket nézze meg. Ez volt a Szenzor első fele, most jön egy kis reklám, feles hírek, zene, utána folytatjuk a műsort, maradjanak.